Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét énekeljük, és utána a kitett énekrendnek megfelelően majd helyüket elfoglalva a 464. dicséretet. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét tanításul, ahogy írva található és szól hozzánk Jeremiás próféta könyvében, annak az első részében, az első 19 versben. Jeremiásnak, Hilkia fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén Anatótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében. Továbbá Jojákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. De én ezt válaszoltam: ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem: ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje: mit látsz, Jeremiás? Azt feleltem: mandula beszélt látok. Az Úr pedig azt mondta nekem: jól látod, mert gondom van rá, hogy igéimet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje: mit látsz? Így feleltem: gőzölgő üstöt látok, amely éjszakon jelenik meg. Ekkor így szólt hozzám az Úr: éjszak felől tör rá a veszedelem az ország egész lakosságára, mert ide hívom az északi országok minden népét, eljönnek, és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, és kezük alkotásai előtt borultak le. Küsd azért derekadra övedet, indulj és hirdesd mindazt, amit én parancsolok. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és érszfallá, az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, hirdetését. Hagyjuk meg, imádkozzunk. Neked adunk hálát, Urunk, és téged magasztalunk a te örökkévaló szeretetedért, hűségedért és kegyelmedért. Köszönjük azt, hogy minden alkalommal, amikor rád figyelünk, te ezt akarod megerősíteni mi bennünk, amit te tökéletesen kijelentettél, elvégeztél és megtartasz. Bocsáss meg azt, hogy erről felejtkezünk meg a legkönnyebben. Sokkal jobban emlékezünk a rosszra, a bajokra, a nehézségekre, amik mind-mind eltávolítanak tőled, mint lenne előttünk mindig a te jóságod, a te kegyelmed, a te hosszú tűrésed. Azért jöttünk most ide, hogy ebben erősíts meg bennünket, és taníts bennünket a te szent lelked által, hogy tanítottak legyünk, és vezetettek legyünk mindabban, amit ránk bízol. Köszönjük neked megtartott életünket, hálát adunk azért, hogy a hétköznapi élet nyomorúságai és terhei között gondod volt lelkünkre és testünkre az elmúlt héten is. Köszönjük azokkal együtt, akik örömökben járhattak a hálaadásaikat. Köszönjük azokkal együtt, akik mellett a terheik hordozása közben adtál erőt, hogy nem hagytad elő. Eléd hozzuk most mindnyájunkat, és eléd hozzuk most mindazokat, akiket szeretünk, akiket ránk bíztál, hogy az ő javukra és az ő érdekükben is hozzánk szólj most, akik most itt vagyunk. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és mivel a hónapja van, ilyenkor mindig köszöntjük azokat, akiknek ebben a hónapban van a születésnapjuk, jöjjenek itt a jelenlévők, akik hónapban születtek, és az urasztalakorjájának. Látszik, most csak a fiatalságban. Hagyjuk meg a fejünket imádkozni. Neked köszönjük meg, úrunk, ezeket a fiatalokat, akiket szeretnél megáldani, hogy áld meg őket az életük során, áld meg őket abban, hogy már ismerhetnek és szerethetnek téged, és kérünk, hogy tartsd meg őket ebben a hitben, ebben az engedelmességben. Teted áldássá őket azokban a családokban, ahol élnek, és majd a későbbi életükben mindazok számára, akik körülveszik majd őket. Szent lelkeddel te vezesd őket, és te tartsd meg őket minden kísértéssel, és őket körülvevő bűnnel szemben. Így kérjük rájuk a te áldásodat. Amen. Énekel is kívánjuk a szokott módon áldást, a 134. Zsoltár 3. versét énekeljük, még addig maradjatok itt, és utána menjetek a helyetek. igéjét az előbb hallott ige szakaszból olvasom fel két versből. Jeremiás első könyvének, Jeremiás könyve első részének az 5. és a 6. verséből. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, tudjuk is, és nagyon gyakran esik is róla a szó a gyülekezetben is, meg általában keresztjén körülben, hogy Isten igényének a továbbadása az nem csak a lelkipásztorok feladata, hanem minden hívő embernek a feladata. Ez egy alapvető igazság, és egyértelmű a Bibliában, az Ószövetségben, az Újszövetségben egyaránt, hogy Isten az ő igéjét mindenkire rábízta, aki hisz benne, nem csak a hivatalosokra. És sok hívő emberben ott van ez az őszinte vágy is arra, hogy neki ez a feladata, szeretne ennek megfelelően élni és eljárni, szeretné, hogyha ő eszköz lenne Isten kezében, küldött lenne Isten kezében a többiek felé, családtagjai felé, és egyáltalán azok felé, akik között él. Ez egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó buzgóság, hiszen valaki komolyan veszi azt, amit rábíz Isten, és azt szeretné továbbadni. Szeretne a küldetésében megfelelni, hiszen ez a küldetésünk. És mégis nagyon sokan azt élik át, hogy semmiféle fogadatja nincs az ebbéli buzgóságnak. Sokszor egészen elcsüggednek, elkeserednek, hogy mi miatt nincsen eredménye az ő szavuknak, bizonságtételüknek, pedig ők mondják, mondják, mondják. Valószínűleg itt van a baj először is, hogy mondják, mondják, mondják. Nagyon gyakran sajnos úgy mondja valaki a buzdítást, az Istenhez való hívást, amilyen erőszakosan mondta a 3 éves gyerekének, hogy egye meg a spenótot. Ez a mondja, ez bizony a legtöbb esetben taszít. Ez nem a küldetésnek az eljárása, és nem a küldetésnek a módszere, hanem sokkal inkább annak a személynek a saját privát erőszakossága. Nagyon gyakran keverik ezt össze hívő emberek, lehet, hogy hangosan mondják, lehet, hogy csak állandóan ott motoszkálnak a többiek körül, és állandóan halkan ismételgetik, és hívogatják, és nógatják. A lényeg ugyanaz, valamiféle emberi erőszakoskodás, akármilyen formában történjen is, és nincsen eredménye. Én Isten oldalán állok ezekben a kérdésekben, és időnként örülök is, hogy ennek nincs eredménye. Mert ha eredménye lenne az ilyen erőszakos mondogatásnak, akkor tulajdonképpen Istenre nem is lenne szükségünk. Akkor elég lenne, hogy amilyenek vagyunk, mondjuk, és addig mondjuk, amíg a másik már feladja, és inkább hagyja, hogy legyen úgy, amit mondunk. De komolyra fordítva a szót, nem ilyen egyszerű és nem ilyen vidám a dolog, hiszen ez egy felelősség, hogy Isten ránk bíz valamit, és küld bele másokhoz. Hogyan lehet valaki eredményes a küldetésében? Nem csak ilyen mondja, meg kerülgeti, meg megy utána, lasszózza, hanem van eredménye, állása a dolognak. Jeremiás könyvében, a felolvasott első fejezetben erről hallottunk, hogy őt hogyan hívta el Isten, és hogyan valósult meg ennek a hatalmas prófétának az életében az, hogy Isten elhívta és elküldötte. És a kettő összeért, és áldás lett belőle. Legeslegnehezebb idők egyikében, hiszen Jeremiás a fogság prófétája volt, legnehezebb történelmi idők egyikében rendelte őt Isten és küldte őt Isten. Először is az látszódik, hallatszódik a felolvasott igékből, hogy a küldetésnek az alapfeltétele az, hogy valaki megérintett ember legyen. Ez nem csak Jeremiás könyvéből derül ki, hanem nagyon ismert például itt a másik nagy proféta, Ézsaiás, akinek Isten szintén megérintette az életét, a száját is, és utána bízta rá a maga igéit, hogy azokat hirdesse, és azokkal hívja megtérésre a többieket. Ez az, amit nem lehet megspórolni. És tulajdonképpen ez a dolognak a lényege, hogy az még nem küldetés, hogy valaki mondja. Ha abban nincsen Istennek az érintése, akkor sajnos az egésznek semmi értelme nincsen. És ezen érdemes elgondolkoznunk, amikor sokszor valóban talán azt gondoljuk, hogy az az erőszakos rámenőség az egyenlő a prófétai küldetéssel. Nagyon-nagyon távol van tőle. A proféták sokszor bizony erőszakosnak tűntek, és kiáltottak, és nagyon nagy erővel szóltak, de az nem az ő személyes erőszakosságuk volt, hanem az a hihetetlenül erős belső küldetés, amit Isten érintése adott nekik. És a kettő között óriási a különbség. Egyikünk se gondolja azt, hogy az ő kedvéért fog bárki is engedelmeskedni Istennek. Azért nem fog. Nem vagyunk mi olyan jelentősek egyikünk sem, hogy a mi kedvünkért emberek az egész gondolkodásmódjukat megváltoztassák. Ezt el lehet felejteni. Ez egy illúzió, és ez nem így van. Aki eddig azt gondolta, hogy be lehet így cserkészni a családjait, felejtse el, hogy az ő kedvéért. Az érintés, a megérintett élet az előfeltétele annak, hogy valakinek a küldetése hiteles legyen. És az érintést egyedül Isten tudja elvégezni. Szinte le lehetne oda egyszerűsíteni az egész dolgot, hogy nincs is másra szükségünk, mint arra, hogy Isten megérintse a személyünket, az életünket, tegye azt érintetté, és ebből fakadóan legyen a küldetésünk áldásos és hatásos. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy talán sok év vagy sok évtized távlatából vajon hányszor volt olyan, amikor valóban volt hatása a szavunknak, Mert az nem a mi szavunk volt, hanem a Szentlélek adott valamit, amin talán mi is csodálkoztunk. És rögtön felismertük, hogy ezt nem is én mondtam, hanem a Szentlélek mondatta vele. Mert azok a szavak valóban életformálóak. Azokról a másik is érzi, hogy ez több annál, mint a személyes erőszakosság. Vagy több, mint egy begyakorolt forma, amit már 600 ezredször hallunk és menekülünk el. Az érintés, ami a legnagyobbaknál a Bibliában egyértelműen ott van. De ott van a névtelen hithősöknek az életében is, akiknek mégis áldás lett a küldetésükön, pedig ugyanolyan emberek, mint mi, mert Isten megérintette őket. Pál apostol is ezt hallja meg, amikor azt mondja, hogy nem én vagyok, aki szólok. És ez a nem én vagyok, aki szól, ez mindig Istennek a Szent Lelkére vonatkozik, amelyik érintést ad, hitelességet ad, és egyfajta pecsétet tesz arra, amit az illető mond. Azok már nem csak üres szavak, nem csak erőszakos szavak, nem csak rámenő szavak, hanem annál sokkal több. Elérik a céljukat. Az első tehát az érintés. De Isten nem csak megérint valakit ahhoz, hogy hitelesen el tudja küldeni, hanem ígéretet is ad hozzá. Itt hallottuk Jeremiás elhívásának a történetében is, amikor Jeremiás hivatkozik arra, hogy ő mennyire alkalmatlan. Isten azt mondja, ne félj, mert én veled leszek, és megmentelek. Jeremiás arra hivatkozott, hogy ő fiatal és alkalmatlan, és tulajdonképpen mindig ez az alkalmatlanság érzés az első lépés ahhoz, hogy valaki mégis alkalmas. Aki magát nagyon alkalmasnak érzi a küldetésre, az szinte biztos, hogy alkalmatlan rá. Fordítva pedig, aki azt éli át, mint a hit legnagyobb példaképei, hogy mennyire alkalmatlanok és mennyire méltatlanok, azok nagy valószínűséggel Isten kezében alkalmassá válnak. Önálló mindig így fordítva működnek a dolgok, és ez is így fordítva igaz, hogy ha valaki ezt őszintén átéli, hogy mennyire képtelen, alkalmatlan, nem megfelelő eszköz Isten kezében, jó úton jár ahhoz, hogy áldás legyen a küldetésén. Mert az ilyen embernek tudja csak Isten azt mondani, hogy én veled leszek, ahogy Jeremiásnak is mondta. Aki abból indul ki, amit az elején hallottunk, hogy én mondom, ott nincs sok helye Istennek. Ott van az én. Aki azt gondolja, hogy majd ő érte, beteljesülnek Isten ígéretei. Nem. Isten ígéretei akkor adatnak, amikor valaki ott áll a tehetetlenségében, hogy én magamtól mennyire alkalmatlan vagyok. Soha nem fogok tudni senkit meggyőzni, le is kell róla tennem, hogy az én szép szavaimért, vagy éppen hizelgő szavaimért fog bárki is Istennek engedelmeskedni. Amíg valaki le nem teszi ezeket a fegyvereit, addig teljesen alkalmatlan. Addig Isten nem is ígér neki semmit. Addig ott van egymaga a kudarcaival, és csodálkozik a körülötte levő világon, hogy milyen értetlenek. Isten azt mondja, én veled leszek, de előtte elhangzott Jeremiás vallomás arról, hogy ő ehhez teljesen alkalmatlannak érzi magát. Ezért erősíti őt meg Isten. Megint csak egy nagyon gyakori tév, hit és tév eszme területe, hogy mit jelent az, hogy Isten velünk van. Sokan mondják, hogy én érzem, hogy velem van Isten mindenütt, mindenben, mindenhol, soha el nem hagy engem. Nem biztos, hogy ezt jelenti, hogy Isten velünk van. Azt gondolom, hogy sokkal inkább azt jelenti, hogy helyesnek látja azt, amit teszünk, gondolunk, stb. Az még, hogy valaki türelmesen gondoz Isten, egyáltalán nem jelenti azt, hogy Isten helyes sőt. Itt viszont azt ígéri Jeremiásnak, hogy számíthatsz rá, azért, mert látom, hogy te azt érzed, hogy magad alkalmatlan vagy. Oda állok melléd, és én leszek a te erőd. Ezt Isten mindig azoknak ígéri, akik bevallják azt, hogy ők önmagukban elégtelenek és erőtelenek. Én veled leszek, így szól az Úr, és megmentelek. Tehát vele jár a küldetéssel az ígéret is, de csak akkor, hogyha a küldetésben átéljük azt, hogy az nem a mi privát ügyünk, és nem a mi képességeinknek a függvénye. És ott van az a figyelmeztetés is, amit a későbbi versekben hallottunk, hogy bizony nagyon komolyan kell venni azt, hogy aki viszont Istentől eltér, annak következménye van. És ezzel már is halljuk és látjuk Isten gondolatát arról, hogy mit jelent az, hogy ő vele van valakivel. Addig van vele, amíg az ő útján jár, amíg azt teszi, amit ő parancsolt. Abban számíthat rá Jeremiás is, amit Isten bíz rá, a többiben nem. És ugyanígy a mi életünkben, és ez miért lenne másként? Csak annyiban számíthatunk Istenre, ami az ő akaratának és parancsának megfelelő az életünkben. A többiben nem. És nem is szabad, hogy egyfajta rózsaszín eufóriában azt higgye a hívő ember, hogy Isten mindenben vele. Nincs mindenben velünk. Abban van, amit neki engedelmeskedve teszünk, a többire nézve pedig Isten világossá teszi, hogy jönnek veszedelmek, jönnek támadások, jönnek sötét, külső dolgok, de belső támadások is, hiszen az ördög kívülről és belülről is támad, és ez mind-mind figyelmeztetés. Arra nézve, hogy engedelmes maradjon az elküldött ember. Ezért tehát összefoglalva soha ne gondoljuk azt, hogy a küldetésünk más emberekhez az a mi privát feladatunk. És abban úgy kell ügyeskedni, ahogy tudunk, úgy kell eljárni, ahogy tudunk, ahogy az élet többi dolgában is jobban vagy rosszabbul viselkedünk, hogy ez egy a sok közül. A küldetésünk akkor lesz áldás és akkor lesz eredményes mások felé, hogyha az teljes mértékben Isten érintéséből fakad. Próbáljuk meg, tegyük le a fegyvereinket, tegyük le azokat a képességeinket, amikről eddig azt gondoltuk, hogy én jól tudok beszélni, majd rábeszélek X-et, Y-t, majd én elmagyarázom neki, hogy miért kellene, hogy ő is higgyen. Tegyük ezeket félre. Próbáljuk ki azt, hogy kérjük Istentől, hogy érintsen meg bennünket. Tegyen alkalmassá az alkalmatlanságunk ellenére. Ez a legnehezebb feladat. hogy bevallani a magunk alkalmatlanságát, és teljes mértékben ráhagyatkozni arra, hogy Isten tegyen képessé bármire is. És ha erre a legnagyobb dologra képes valaki, mert van benne annyi alázat, akkor számíthat Istenre, az ő ígéretére, hogy vele lesz, és meg fogja erősíteni, meg fogja menteni, meg fogja áldani őt abban a küldetésben, amiben elindul. Azonban ennek a keretei és a határai mindig összefüggenek az elsővel, azzal, hogy mennyi az, amit Isten bíz ránk. A többiben ő lehet, hogy számon kér bennünket. Ott az az igazság, hogy jöhet az ítélet, mint ahogy itt Jeremiás előtt is nyilvánvalóvá tett, áldások lesznek az úton, hanem nagyon-nagyon komoly próbák, nagyon komoly kísértések, ítéletek, és Istennek az igazsága, amelyik minden felett való, az érvényesülni fog. Így áldjon meg bennünket Isten abban, hogy ne csak erőszakos mondó gépek legyünk az ő ügyében, inkább riasztva, mint vonzva másokat, hanem valóban áldott emberek, akiknek beteljesedik a küldetése az ő szent lelke által. Amen.
Amen.
Úr Jézus, most nem a többiekért imádkozunk, hanem önmagunkért imádkozunk, hiszen te tudod a legjobban, hogy milyen mérhetetlen sok tévedés, tévejgés, rossz gondolat vagy rossz viselkedés lett akadályává annak, hogy amiről azt gondoltuk, hogy a legnagyobb erőszakossággal tesszük és mondjuk, mégsem ér célhoz. Önmagunkért imádkozunk, hogy segíts bennünket alázatra, és mielőtt nagy erővel és bruttósággal mások felé indulnánk, aközben segíts arra az őszintességre, hogy egy kicsit magunkkal tudjunk foglalkozni. Bocsáss meg, hogy még a te ügyedben is magunkat akarjuk mindig előre tolni, magunkat akarjuk töménezni, és ezért riasztó és taszító lesz mindaz, amit mondunk. Csendesíts el bennünket, és mutasd meg a te dicsőségedet, érints meg bennünket, ahogy megérintetted a prófétákat és a hit áldott embereit, és tegyél bennünket valóban eszközökké a te kezedben. Ezért könyörgünk most, hogy így töltsük be azt, amire elhívtál bennünket. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért, mindazokért, akik lelkileg hozzánk tartoznak. Imádkozunk hozzád betegeinkért, időseinkért, hogy te vedd körül őket szereteteddel. Imádkozunk azokért, akik félelmek között és kétségek között vergődnek és járnak, hogy szabadíts meg őket ezektől, és mutasd meg a veled való járásnak az örömét és a bátorságát. És könyörgünk hozzád nemzetünkért, hogy te adj lelki megújulást, ébredést a mi népünknek. Te hirdesd a te igédet mindazok számára, akik még nem hallották, és te munkáld azt, hogy a belső változás legyen a mi népünknek a legnagyobb kincse. Könyörgünk hozzád a világ népeiért, azokért, akik még soha nem hallottak rólad, azokért is, akik eltávolodtak tőled, és nagyon messzire kerültek tőled, hogy te munkád a világ ébredését, te adj az embervilágnak egy lelki megújulást abban, hogy valóban a te képmásoddá tudjon lenni. Így kérjük a te áldásodat, hogy vezess bennünket, és a te akaratod teljesüljék be az életünkben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássad meg a vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne jöjjön minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozást, ugyan, hogy Isten szereti és megáldja a jó szívű adakozókat. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk a helyünket. Hirdettem, hogy meghívást kaptam mához egy hétre, 3 órára, Erdőkertesre. Lelkészbeiktatás lesz. Erdőkertes egy nemrég alakult gyülekezet, Vászhatján szórványa volt, és éppen úgy, ahogy korábban mi is Csömört és Kerepest önállósított, Vászhatján Erdőkertest önállósította, és a korábbi vászhatjáni lelkész most átment Erdőkertesre, az ő beiktatása lesz 3 órakor jövő vasárnap, szeretettel várják az érdeklődőket. Hirdetem, hogy a Reformátusok lapja vásárolható 3 olyan példány van, ami nem előjegyzéses, tehát az irat terjesztésben vásárolható, ajánljuk a testvérek figyelmébe, ha pedig valaki elkötelezi magát, hogy minden vasárnap megveszi, akkor szívesen ráírjuk a nevét, de akkor viszont át kell venni és ki kell fizetni. Befejezésül majd az 512. dicséretet énekeljük, előtte pedig fennállva